Isten igényét most a Zsoltárok könyvéből olvassuk, az 51. Zsoltár. Dávid Zsoltára abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el üdvenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mozd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogantál engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a bűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vértontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újonva hirdeti nyelven. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennék szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívek nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen. Építsd fel Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.
Mielőtt nézünk az 51. Zsoltárt, szeretnék visszamenni az első királyok könyvébe, amikor Isten föltett egy kérdést Salomonnak. És azt kérdezte tőle, hogy kérd valamit, én adom neked. Kíváncsi vagyok, ha Isten föltenne ezt a kérdést neked. Kérjed valamit. Kérjed valamit tőle. Mi az, amit kérnél? Mi az, amit mondanád, hogy de jó lenne, ha ezt adnál nekem. Én azt mondom, hogy az utolsó években egyre erősebb lett bennem, esetleg azt mondom, az a vágy, hogy ha én tudnám kérni ezt, én azt kérném, hogy Isten, ha tudnám, olyan lenném, mint Nátán proféta. Ha tudnám valahogyan egy eszköz lenni a te kezedben, hogy oda megyek valakihez, és segítem őt látni azt, hogy mi az a bűn az életemben. Mert azt kell mondanom, hogy túl gyakran láttam az utolsó években. Valaki, aki bűnbe esik, és valahogyan nem hallandó elismerni azt a bűn az életedben. És valahogyan próbáljunk esetleg többen magyarázni neki, felnyitni az ő szemét, de valahogyan vak marad. Azt kell mondanom, megyen, ha tudnánk kérni valamit Istentől, szerintem ez lenne, amit én kérném, hogy én tudnám egy ilyen eszköz lenni az ő kezében. Jól ismerjünk a történet a Samuel második könyvében a 11. és a 12. részben, amikor Dávid bűnbe esik. Az első lépés az volt, hogy ő otthon maradt. Nem tett azt, amit Isten várt tőle, hogy amikor azt olvasunk, hogy a király helye ott volt a háborúban. Dávid ezzel a kis lépéssel kezdte egy sorozat, ami csak egyre rosszabb lett az életében. Először egy kicsi dologban nem volt engedelmes. És utána látjuk a következmény, a parancsnokság és a gyilkosság. És valahogyan a parancsnokság és a gyilkosság után a Dávid vak maradt. Valahogyan ő nem vette észre, hogy milyen komoly az a bűn az életében. Valahogyan szerintem ő csak logikusan gondolkodott. És ő körülnézett azok a másik szomszéd országok, ahol azt mondom, hogy ha egy király hasonlóképpen cselekedett, akkor azt mondja, hogy ez teljesen normális. Egy királynak joga van ilyesmit csinálni. És valahogyan látjunk azt, hogy a Dávid vak maradt. Ő nem vette észre a bűnt a saját életében. Csak akkor, amikor Nátán proféta odajött. És egy nagyon egyszerű kis történettel sikerül megnyitni a Dávid szívét és szemét. És a Dávid azt mondta először, hogy mi legyen a büntetés annak az embernek, akiről a Nátán mesélt. És utána a Nátán azt mondta neki a 2 Sámuel 12:7-ben, Dávid, te vagy ez az ember. És amikor Dávid hallotta azt, akkor Isten összetörtett. Akkor miután Nátán proféta beszélt vele, Dávid írt ezt a zsoltárt. Amikor ő kiöntötte az ő szívet Isten. Azért a harmadik versben, ahogyan olvasunk, ő azt mondja, hogy könyörül rajta. Ez egy olyan kérés, amiben Dávid látta, hogy esetleg én vagyok a király, de ez egy olyan kérés, hogy ő azt mondta, hogy én semmit nem tehetek. Erről a problémáról. Én nem tudok megoldani ezt. És lényegében ő könyörült Istenre. És ő azt mondta neki, hogy Isten, te vagy az egyetlen reménységem ebben a helyzetben. Segítsd engem. A másik, ami fontos látni ezt, ahogyan folytatjuk ezt az igét, könyörüld rajtam. Kegyelmeddel, Istenem. Valahogyan világos volt a Dávidnak, hogy mindegy, hogy milyen volt az örbűne. Mindegy, hogy milyen volt az örbűne. Volt egy szerető Isten, aki kész volt megbocsátani őt. És én azt mondom, hogy már ebben az első mondatban ez ad valami reménységet nekünk. A reménység, amit ad nekünk az, hogy bármilyen bűn követünk, bármilyen, van egy szerető Isten, akihez tudunk fordulni. Az új szövetségben esetleg a Pékoszló fű történet az, ami legjobban festi ezt a képet. amikor a fiú még bűnben volt, még távol volt otthontól, ő azt mondja, hogy én tudok hazamenni. Mert én ismerem az édesapám. És ő fog megbocsátni engem. Ő teljes alázattal ment, amikor hazament, nem követelte azt, hogy adja vissza azt a pozíció, ami volt előtte. De valahogyan tudta az ő szívében, hogy az ő édesapja irgalmas és kegyelmes lesz vele. Fontos, hogy mi így tudunk látni Istent. Hogy bármilyen helyzetben Isten irgalmas és kegyelmes tud lenni velem. De látjunk, hogy a Dávid mit mond. Töröld el hűtlenségemet, nagy irgalmaddal, teljesen most le rólam bűneimet. Töröld le az, hogy tovább ne legyen ott. Az, hogy most le, az, hogy teljesen tiszta lenni. Ez volt az ő vágya. Ő látta, hogy milyen piszkos lett a bűntől. És ő látta az, hogy ő nem tud tisztítani saját maga. Az csak külső segítsége. És azért kérte segítséget Istentől. Az ötödik versben azt mondja, hogy mert tudom, hogy hűtlen voltam, és végén mindig előttem van. Dávid, amikor Nátán próféta beszélt vele, ő elismerte az ő bűnét. Ő látta azt, hogy igen, én vagyok a felelős arra, amit én teszek az én életemben. Nemrég beszéltem egy régi ismerősömmel. És volt mély pontok az ő életemben. És amikor mesélt, az volt az érdekes számomra, hogy ő nem próbálta átruházni a felelősséget. Ő nem mondta, hogy emiatt, és amiatt, és emiatt. Hanem amikor beszélgetünk, ő elismerte, hogy azért történt, ami történt, az én bűnöm miatt. Ő elismerte azt, hogy ő rossz úton jár. Milyen fontos, hogy mi azt tudunk csinálni, amikor rossz úton járunk. Hogy elismerjünk azt, hogy igenis, amit teszed, az bűn. Utána ő folytatta, a Dávid azt mondja, hogy a végén mindig előttem van. Valahogyan azt kell látnunk, hogy milyen komoly a bűn. Valahogyan mi akarunk oda tenni mellénk, hogy az nem olyan lényeges dolog. A Dávid nem tudott ezt csinálni az ő bűneivel. Ő azt mondja, hogy ez mindig előttem van. Ő teljesen világos volt abban, hogy mi az, amit ő tett. Mi volt az ő felelősség abban a helyzetben. És utána a következő versben egy kicsit fürtja, amikor Dávid azt mondja, hogy egyedül ellened vétkeztem. Ismerjünk a történet. Mi van a nővel? Mi van a férjével? Nem ellened vétkezett Dávid? És szerintem, amikor ő mondja ezt, valahogyan nem akar mondani azt, hogy nem vétkezett a nő ellen és a férfi ellen. Hanem, ha összehasonlítjuk a kettőt, annyira fontos az számára, hogy amit tettem, a bűn, amit tettem, Isten ellen van. Hogy nem lehet összehasonlítani azt a más helyzetekkel, a más érintett emberekkel. Mert főleg a probléma ő és az ő kapcsolata Istennel. És azért ő azt mondja, hogy egyedül ellened vétkeztem. A hetedik versben lásd, én bűnben születtem. Anyám vékében fogant engem. Én azt mondom, hogy könnyen lehetne felérteni ezt. Valaki azt mondja, hogy ezzel, hogy ő azt mondja ezt, ő azt mondja, látjátok, igazán én nem vagyok a hibás, hanem én így születtem. Én nem tehetek róla. De inkább azt látjunk ezzel a vállomással, nem az, hogy Dávid próbál átruházni a felelősséget, hanem csak elismeri azt, hogy ő és az ő természete milyen. És ő elismeri azt, hogy az ő természete bűnös. Dávid nem keresett a kifogás. Dávid nem próbált ezen a ponton átruházni a felelősséget. Ő leborult Isten előtt. És ő elismerte azt az ő bűneit. És ő megvallotta a bűneit. És ahogyan olvasunk ezt, az egyik, amit látjunk, hogy ő nem csak szavakkal csinálta ezt, hanem ez a bűnbánat az ő szívéből jött. És miután tette ezt, a 9. verstől látjunk a következő lépést. Amikor történik a helyreállítás és a megújulás. Én azt mondom, hogy ha mi ide jönnünk ma délelőtt, és csak az első 8 versre foglalkoznunk, és utána hazamennünk, én azt mondom, hogy nem lenne túl sok öröm. Én azt mondom, hogy igenis jöttünk az Isten tiszteletre, beszéltünk a bűnről, milyen rossz a bűn, és azzal menjünk el. De az a jó, hogy van egy folytatás. És én azt mondom, hogy az, hogy tudunk igazán megérteni azt, amit Isten helyreállít, először kell látni, hogy milyen nagy szükség van rá. És utána tudunk látni azt, hogy Isten mit tesz velünk. Kilencedik versben. Tisztíts meg iszopal, és tiszta leszek. Ez kell egy kicsit, hogy megértünk ezt a gondolatot, kell megérteni, hogy mi volt a helyzet az Ószövetségben. Mi volt ez az izom? Ez egy olyan fűszer, egy növény, hoztam magammal, nem olyan, de valami, ami hasonló. Kb. Így nézett ki, amiről ő beszélt. És az arról volt szó, amikor volt a Páska ünnep, akkor fogtak egy ilyen, és ezt beletették a bárán vérébe. És utána ezzel kimentek, és az ajtó félfalra rákentek a vért. Ezzel. A zsidó embernek ez volt egy kép. Amikor Dávid azt mondta, hogy tisztítsd meg az izzopal, teljesen világos volt neki, hogy miről volt szó. A vér. Ez egy eszköz volt, ami használtak félkinni a vért. Később látjunk azt, amikor egy leprás ember jött, bűnbánat, amikor tiszta lett, akkor mit csináltak? Megint ezt használtak. Beleöntöttek az áldozat vére, és hintaztak azt a vért az emberre. Én azt mondom, hogy a 21. század ember azt mondja, hogy hú, ez nem kell nekem. Azt mondhatjuk, hogy örülünk, hogy ilyen nincs ma. De azért fontos volt, hogy az ember megérti azt, hogy a bűn bocsánat csak történik, amikor Isten megtisztít a vér által. Áldozat nélkül nincs tisztítás. Egy kép volt neki. Néha szükségünk van valami kép, valami, ami segít minket visszaemlékezni arra. És amikor ő ezt mondja így, hogy tisztíts meg, és tiszta leszek. Meg volt győzve arról, hogyha Isten tisztít, Isten jó munkát végez. És ő tiszta lesz. Most még engem és fehérebb leszek, mint a hó. És én azt mondom, hogy az nem olyan hó, mint 3 nappal ezelőtt esett le itt a belvárosban. Hanem az a tiszta fehér hó, amit mi látjunk vidéken. Amikor kimenjünk, és az olyan fehér. Teljesen tiszta. És ez a kép, hogy fehérebb leszek, mint a hó. Megint látjunk, hogy a Dávidban világos volt, hogy Isten mit tehet. Hogy ő teljesen tiszta lesz attól a munkától, amit Isten végez. Tizedik versben inged, hogy vidámságot és örömet halljék, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Megint egy kép. A kép egy kicsit olyan, mint az a leprás ember, akit kizárnak a városból. Az a leprás ember nem tud részt venni az ünnepségen, nem tud hallani a zene, nem tud ott lenni, ahol van az öröm. És ez az adik kívánság inged, hogy újból tudok menni az emberek között. Hogy újból tudok részt venni a közösségben. Hogy emberek között tudok menni. Hogy a bűne miatt ő nem tudta olyan közösségben lenni más emberekkel. El volt szigetelve a bűne miatt. És az volt a vágyva, hogy tovább nem akarok lenni elszigetelve másoktól. Részd el arcodat vétkeim el. Töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. A szó, ami szerepel itt, csak egy pár szó szerepel a Bibliában. Amikor azt mondja, hogy terencs. Az egyik hely, ahol szerepel a Mózes első könyve, az első vers. Amikor Isten teremtett a világot a semmiből. És így ugyanezt a kifejezés, hogy teremts bennem egy tiszta szívet. egy új szívet. Lényegében egy új teremtés történik itt. Isten létrehoz a semmiből egy tiszta szívet. A 13. versben azt olvasunk, amit Dávid mond, hogy neved el orszad előtt, szent lelkedet, neved el tőlem. És itt fontos, hogy látjunk, hogy ez egy olyan imádság, amit végül is mi nem tudunk imádkozni. Vagy nem kell nekünk ezt imádkozni. A helyzet az Ószövetségben más volt. Nem volt az, hogy az ember abban a pillanatban, amikor ő hívő ember lett, hogy az Isten lelke beköltözött az ő életembe. Hanem az Ószövetségben mi azt látjuk, hogy Isten csak rendkívüli emberek, rendkívüli helyzetekben adta az ő lelkét nekik. És az Dávid előtt volt, amikor ezt imádkozott. A példa előtte volt Saul király. És azt tudjunk azt, hogy Isten elvette az ő lelkét a Saul királytól. A Saul bűnei miatt. Ő tovább nem kapott azt a félkenést, mint király. És ez volt a félelem, és ez volt a félelem Dávidban ilyenkor. Hogy Isten ne vegyél el tőlem a te szent lelkedet, ahogyan tettél Saul. De van óriási különbség a kettő között. A Saulban nem látjuk azt a bűnbánat, amit látjuk a Dávid életében. Amikor a Dávid leborult Isten előtt. Ha gondoljuk, hogy ez mit jelent számunkra az Új Szövetségben, az Efézus 4. rész, a 3. vers, csak olvasom, hogy megértünk, hogy mi a mi helyzetünk. Efézus 4:30. És ne szomorítjatok meg az Isten lelket, aki által elváltok pecsételve a megváltás napjára. Két fontos dolgot látunk itt. Az egyik az, hogy Isten adja minden hívő embernek az ő szent lelkét, mint egy pecsét. Meddig? A megváltás napjára. Mi ő egy pecsétként rajtunk van. Minden ember, aki valóban az őve. Nem kell félnünk attól, hogy ő elvegyen az ő lelkét tőlünk. De, ahogyan olvasunk ebben a vers az első részében, van egy dolog, amit mi tudunk csinálni. És azt mondja Paul, ne szomorítjatok meg az Isten lelkét. Én azt mondom, hogy mi igenis tudunk megszomorítani az ő lelkét. Amikor mi rossz úton járunk, amikor mi egy rossz döntést hozunk, akkor ez által tudunk megszomorítani az ő lelkét. És mi nem akarunk azt csinálni. Hangsúlyozom azt, hogy most az Új Szövetség helyzetében az Isten lelke rajtunk van, mint pecsét. Ő bennünk él. De mégis van az a veszély, hogy mi olyat mi tudunk csinálni, amitől szomorú leszünk. És mi nem akarunk azt csinálni. Vissza most a történet vidámíts meg újra, szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen. Itt arról van szó, hogy nem újból szabadíts meg. Nem kér azt, hogy újból kell üdvözölnöm. Az üdvözsége van, a megszabadulás volt, de hiányzott az öröme. Mi beszéljünk arról, hogy amikor az ember megtér, hogy milyen öröm van benne, az az öröm a megtérés után, az az első lendület. És Dávid azt mondja, hogy most a bűnöm miatt hiányzott azt az öröm az életemből. Nem volt az üdvösség öröme. És ő azt kérte, hogy ezt adjad meg neki megint. Hogy ő újból tud tapasztalni azt az öröm, ami tapasztalt az elején, amikor ő kezdte az ő kapcsolata Istennel. És látjunk, hogy Isten megadja ezeket Dávidnak. Ugyanakkor én azt mondom, hogy a bűnnek előfordul, hogy vannak következmények. És azok a következmények maradnak, akkor is, ha Isten megbocsát. A Dávid életében látjunk, hogy a bűn következményei nagyon komolyak voltak. Látjuk azt, hogy a gyerek meghalt. Látjuk azt, hogy a kard soha sem ment el az ő házából. Az ő életében állandóan küzdelem volt. Nem volt az a békesség az ő uralkodom alatt. Látjuk azt, hogy a más gyerekei volt olyan, aki lázadtak ellene. Látjuk, hogy ő, mint egy édesapja kellett sírni, nem csak az egyik gyerek halála, hanem a másik gyerek, az Abszalon, akit szerette. A bűn következménye. Mi nem tudunk visszacsinálni a bűnt. És vannak olyan bűnök, ami a következmények fognak maradni. De ugyanakkor van az, hogy Isten megbocsát. És van az, hogy Isten megtisztít. És tudunk tapasztalni azt az öröm, ami van egy kapcsolat Istennel. Befejezésről látjunk a 16. résztől, amikor egy kicsit összefoglal az, hogy ő mit szeretne csinálni most. És az egyik, amit a vágy a szívében az volt, hogy ő akart dicsérni az Urat. De látjunk ezen az ige szakaszban, hogy Isten kifejezi azt, hogy a véres áldozat nem kedveled, és ha égő áldozat adnak is, nem vinnéd szívesen. Isten előtt a türedelmes lélek, a kedves áldozat, a türedelmes és megtört szív nem vett meg Istenet. Mit akar mondani ezzel? Ő azt akar mondani, hogy az, hogyha valaki csak a külső szertartást tartja, az nem tetszik Istennek. Lehet erősebben mondani azt, hogy Isten utálja ezt. Ha valaki csak képmutatásból csinálja a szertartást. Aki csak a külsővel próbál mutatni valami, ami nem igaz a belső. Istennek az a fontos, ami belül van. És mi csak úgy tudunk imádni Istent. Ha nem jövünk, nem a külsőről, hanem a belsőről. Milyen a szíved? Történt-e a bűnbánat ott, történt az, hogy Isten megtisztította azt. És utána a 20. és 21. versben mondja, hogy mégis az a szertartás jó. Mégis a szertartás jó, ha megfelelőképpen van csinálva. Ha az a szívból jön. Ha az a helyes szándékból jön. Ő azt mondja, hogy nem véletlen, hogy Ádám különböző dolgokat. Én azt mondom, hogy mint gyülekezet, mi gyakoroljunk a bemerítkezés. Ahogyan én beszélek baptista ismerőseimmel, ők azt mondanak, hogy nagyon szomorú, hogy egyre gyakrabban előfordul, hogy egy fiatal ember bemerítkezik, de soha sem történt a belső megtérés a szívében. Ott van a külső szertartás. De a szívváltozás nincs ott. Ugyanezt láttam a református ismerőseimmel, amikor beszéljünk a gyerekkerességről. Azt mondok, hogy hányszor van az, hogy a szülők hoznak azt a gyereket. A szülőnek nincs semmi szándék templomba járni. De valahogyan úgy érzi, hogy kell egy külső szertartás. Örülök, hogy múltkor beszéltem az egyik református lelkésszel, és ő egyház megyében kezdeményezte azt most, hogy nem fogunk megkeresztelni bármelyik gyereket. Ő azt mondta, hogy most minden fogunk együtt dönteni ebben az egyház megyében, hogy csak akkor fogunk megkeresztelni a gyereket, ha ezt és ezt és ezt és ezt a feltétel megvannak. Ők láttak azt, hogy egy külső szertartás az nem tetszik Istennek. Az nem felel meg. Amikor mi részt veszünk az Úr vacsorában, az is egy külső szertartás. És azért mindig, amikor mi részt veszünk az úrvacsorában, mi hangsúlyozunk azt, hogy milyen a belső. A külső szertartás a belső nélkül nem ér semmi. Akkor van erő egy külső szertartásnak. Ha előkezdődik valamit az ember szívében, és az a külső kifejezi, ami belül van. Az ember esetleg kérdez, Monty, miért épp most beszéltél erről? Én nem tudok egy jó választ adni. Esetleg azt mondom, hogy Isten helyezte ezt a szívemre most, amikor készültem ezen a héten. Amikor láttam azt, hogy mint gyülekezet, mint emberek látnunk kell, hogy Isten előtt milyen komoly a bűn. Látni kell, hogy mi nem tudunk játszani a bűnnel. Mi nem tudunk vétkezni És utána tovább menni, hogy mindenki ezt csinál. Valahogyan Isten azt várja bennünk, amit ő várt Dávidban. Egy összetört szív. Egy összetört szív az, ami tetszik Istennek. És én úgy érzem, hogy mi túl gyakran mi járunk büszke szívvel. Büszke szívvel, hogy én jobb vagyok, mint a másik. És nem vagyunk hálandó belenézni a tükörbe, amit Isten tud mutatni a saját szívünket az ő igényével. Inkább valahogyan akarunk belenézni abba a tükörbe, hogy nézzünk, hogy mi van a másik emberben. A mi feladatunk belenézni a saját szívünk. És ha van olyan, ami nem tiszta, azt megvallani, azzal a tudattal, hogy egy szerető, kegyelmes, irgalmas Istenünk van, aki örül, ha tud megbocsátani és megtisztítni minket. Imádkozunk. Édes Atyánk, néha azt mondjuk, hogy predikáljuk az énekkarnak. Azzal a gondolattal, hogy azok az emberek, akik itt vannak és hallnak, ez nem igazán nekik szól ez az üzenet, hanem azok az emberek, akik nincsenek itt. Akik nem járnak veled. Imádkozom azok az embereket most, aki hasonló helyzetben vannak, mint Dávid volt. Akik vakon mentek az úton, és nem láttak, és nem látnak a bűnt a saját életükben. Kérem, nyisd ki a szemünket, hogy tudunk látni, mi van a mi szívünkben. Segíts minket, hogy tudunk leborulni előtted, és megvallani a mi bűnünket, azzal a reménységgel, hogy te megbocsátsz és megtisztítsz. Kérjünk, hogy tisztíts meg a mi szívünket, kérjünk, hogy add nekünk az üdvösségünk öröme. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.